mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mennyei édesatyánk, olyan könnyedén mondjuk az ilyen állításokat, hogy mert nincs nékem érdemem, és közben egyfolytában tudjuk sorolni az érdemeinket még neked is. Bocsásd meg, Urunk, hogy sok mindent mondunk mi, ami nem a szívünkből fakad. Kérünk, hogy kezd el a te áldott tisztogató munkádat bennünk azzal, hogy leleplezed most. Egészen nyilvánvalóvá teszed, hogy komolyan gondoljuk-e, hogy nincsen előtted semmi érdemünk, hogy nekünk tőled semmi nem jár, egyedül az igazságos ítéletet érdemeljük tőled. Kérünk, tedd most mindjárt az Isten tisztelet elején világossá, hogy hányszor és hogyan sértettük meg szent felségedet csak ezen a héten is, hogy milyen könnyedén vesszük ajkunkra a te szent nevedet hiába, és milyen ritkán vesszük ajkunkra a te szent nevedet úgy, hogy másoknak teszünk rólad bizonyságot, és hogy imádunk és magasztalunk téged. Bocsásd meg, Urunk, hogy szinte nincs olyan parancsod, amit meg ne szegnénk naponta, hetente, folyamatosan. Tedd ma nagyon világossá számunkra, hogy csak ugyan nincs nekünk semmi érdemünk előtted. Hadd ragyogjon föl így még inkább az evangélium, hogy ennek ellenére szeretsz minket, és így, amint vagyunk sok bűn alatt, így jöhetünk hozzád. Kérünk, Úr Jézus, hadd értsük meg ezt az éneksort is most, hogy te vagy a mi bátorságunk. Egyedül azért merészkedhetünk a Szent Isten elé jönni, mert a te nevedben kéreckedhetünk oda. Egyedül azért nem sújt agyon minket a te igaz ítéleted, atyánk, mert Jézusra nézel, őrá való tekintettel vagy irgalmas hozzánk. Engedd ezt az összefüggést szívünk szerint megérteni. Kérünk, hogy ne unott közhely legyen ez nekünk, hanem az életünk örömének a forrása. És így hirdettesd nekünk ma újra az örömhírt, hogy szeretsz minket és meg akarsz tisztítani minket, hogy sokkal többet akarsz nekünk ajándékozni, mint amink van, hogy mindenedet nekünk adtad. Adj nekünk hitet, hogy jelentkezzünk ezért az ajándékért, hogy el tudjuk fogadni, hogy tudjuk használni azokat a kincseket, amiket nekünk tettél félre, és amik ránk válnak, miközben mi panaszkodunk, hogy sok minden hiányzik az életünkből. Könyörülj rajtunk, hadd legyen nekünk nyomorultaknak valóságos találkozásunk most veled, a gazdag és minket szerető Istennel. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a János írása szerinti evangélium 13. részének első 11 verséből hallgassuk meg. Leülve hallgassuk ezt az igét. A János evangélium a 13. részében így szól Isten igéje. A husvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudvá Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és elkezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Oda ment Simon Péterhez is, és az ezt mondta neki. Uram, te mosod meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondanéki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt neki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter, Uram, ne csak a lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondanéki Jézus, Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt. Azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Kedves testvérek, bibliaolvasó kalauzunk szerint következett a mai napra éppen ez az ige szakasz, amelyik arról szól, hogy Jézus kereszt halála előtti estén az utolsó vacsorát elköltötte a tanítványokkal. Ma mi is a megterített úrasztala köré gyülekeztünk össze, hadd szóljon hozzánk ennek a történetnek az üzenete. A János evangéliumában a 13. fejezettel egy új egység kezdődik, mert a 13-tól a 17. rész végéig Jézusnak olyan tanításai hangzanak, amiket csak a 12-nek mondott el. Amit a sokasággal akart közölni, azt már elmondotta. Sok négy szem közti beszélgetéséről is olvasunk az evangéliumban. Isteni hatalmát nyilvánvalókká tette csodáival. Most mielőtt a keresztre megy, majd vissza a mennybe, felkészíti nehéz feladatukra az övéit. Olyan gyakran szerepel ettől kezdve ez a szó, hogy az övéi. És ezeken elsősorban a 12 tanítványt érti. Itt már csak velük foglalkozik. És ebből a felolvasott szakaszból azt a párbeszédet szeretném most kiemelni, amit Jézus Péterrel folytat. Elkezdi mosni a tanítványok lábát, Péter nem akarja engedni, hogy az övét is megmossa. Te mosod meg az én lábamat? Ha fordítva történne, még érthető lenne, de azért nem veszik egy Jézus kezéből az edényt, és nem veszi át a törülközőt, hogy ő folytassa, az azért rangon aluli. Ez meg zavarba ejtő, hogy a mester mossa meg a tanítvány lábát. Legjobb abba hagyni ezt a műveletet, vagy el sem kezdeni. Jézus szeliden válaszol, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de egyszer majd megérted. És akkor Péter nagyon határozottan tiltakozik, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így felelt neki, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Három egyszerű, de a Szentírásban nagyon alapvető megállapítást szeretnék kiemelni ebből. Jézus szerette az övéit. A második, hogy ebből az következett, hogy közösséget keresett velük. És a harmadik, aki nem engedi Jézusnak, hogy megtisztítsa, annak semmi köze sem lehet hozzá. Tehát Jézus szerette az övéit, és szereti ma is. Szeretetéből egyenesen következik, hogy közösséget keres velük, majd látni fogjuk, hogy milyen sok mindent jelent ez. És végül ezt megakadályozhatja az ember, ha nem engedi, hogy Jézus megmossa a lábát. Az első ez, hogy szerette az övéit. Mindjárt az első versben így olvastuk ezt, mivel, hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Az új szövetség nyelvén szeretni azt jelenti, hogy megadni a másiknak azt, amire szüksége van. Egészen sajátos és nagyon pontosan körülhatárolható jelentése van ennek a fogalomnak a Bibliában, hogy szeretet. Szeretni azt jelenti, hogy megadom a másiknak azt, amire szüksége van. Tehát aki így szeret, annak mindig a másik fontos. Nem önmagát szereti rejtve is a másikban, nem érdekből kedveskedik neki, nem számítás vezeti, még csak nem is a hála, egyszerűen az, hogy a másiknak szüksége van valamire. És nekem az van, ezért a legtermészetesebb módon odaadom neki. Semmit sem várva érte. Teljesen hiányzik a bibliai szeretet fogalomból az üzlet, hogy valamit valamiért, hogy szeretem, mert ő is szeretett engem, segítek, mert a múltkor ő is segített. Vagy segítem, mert nem lehet tudni, hogy rászorulok majd, és akkor legyen, aki megkönnyörül rajtam. Ez teljesen hiányzik. Az, hogy mi nem is tudunk szinte enélkül gondolkozni, egyebek közt ez is mutatja, hogy milyen végzetesen elrontotta a gondolkozásunkat a bűn. Hogy mennyire idegenné lett tőlünk Isten lényege, ami a szeretet. Az Isten szeretet. Istent ez jellemzi, hogy megadni mindig nekünk azt, amire szükségünk van. A szeretet akkor is ad, ha a másik idegen, ha a másik ellenszenves neki, ha nem érdemli meg. Ezek nem szempontok. Szüksége van rá, nekem pedig van olyan, tehát odaadom neki. Ez a szeretet a Biblia nyelvén. És az egész új szövetség arról szól, sőt előre mutatva már az ó is, hogy Jézus Krisztus ezért jött. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete mi bennünk, hogy elküldte az ő fiát, hogy éljünk általa. Ezért lett emberré, ezért halt meg a kereszten, ezért támadott föl, ezért ment vissza a mennybe, ezért küldte el az ő szent lelkét, hogy megadhassa nekünk Isten mindazt, amire szükségünk van. Hogy visszakaphassuk Istentől mindazt, ami a miénk volt. Mert úgy teremtett minket, hogy gazdagok legyünk, hogy mindene a miénk. Csak amikor az ember elszakadt tőle, fellázadt Isten ellen, elveszítette ezt. Elveszítette a békességét, a belső tartását, kiegyensúlyozottságát, reménységét, elveszítette az ilyen szeretetre való képességét, elveszítette azt, hogy minden körülmények között tudjon örülni annak, hogy az atya gyermeke és az atyának minden kincse az övé, egyáltalán elveszítette az Isten fiúságot, nem tartozik többé Istenhez, hanem Istent ellenfelének, sőt ellenségének tekinti sokszor, ezért vitatkozik vele, ezért tiltakozik akarata ellen, ezért oktatja őt és próbál forgatni neki. Vallásos cselekményei is utasításokká válnak sokszor, próbálja Istent rávenni, hogy az ő akaratát teljesítse, mint akivel szemben áll, mint akit meg kell győzni, le kell fegyverezni. A szíve mélyén érzi minden ember, hogy ellenségévé lett az Istennek, ezért fél tőle. Nos, Jézus Krisztus azért jött, hogy mindazt visszaadja nekünk, amit elveszítettünk. Értelmes életet itt, és a halál után is boldog örök életet. És Jézus azért hívott ide minket ma, mert vissza akar adni valamit ebből. Vagy az egészet vissza akarja, kínálja. Isten soha nem azzal kezdi, hogy parancsokat osztogat, vagy tilalmakat állít elénk. Vagy valamit kíván, elvár tőlünk. Mindig azzal kezdi, hogy adni akar valamit. Ez az első szó mindig, hogy úgy szerette Isten a világot, s benne téged is, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, vagyis aki elfogadja őt, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten adni akar, mert szeret. Adni akarja mindazt, amit mi magunktól soha semmi körülmények között nem tudunk visszaszerezni, amit mi semmiképpen nem érdemlünk meg, de nem ez a szempont. Szükségünk van rá. Ő neki meg van bőven. És éppen ezért kínálja, és adni akarja. Mivel, hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Ez a mindvégig sokkal többet jelent ám annál, mint hogy hosszú ideig, vagy egészen a halálig, mert a halált is vállalta, értünk Jézus, annyira szeretett minket. Ez a szó azt jelenti, hogy teljesen, tökéletesen. Ez a szó hangzik el utoljára a megfeszített, megváltó ajkán, halála előtt elvégeztetett. Teljes, tökéletes munkát végzett. Mindent visszaszerzett nekünk, amit elveszítettünk. Mindvégig ez azt jelenti, hogy teljesen. Vagyis azt, hogy Jézus Krisztus kinyitotta előttünk a mennyország kapuját, ami bezáródott mögöttünk, mikor eljöttünk otthonról, utat taposott odáig, mutatja nekünk, hogy arra kell menni, sőt előttünk megy, szeretettel hívogat bennünket, kezünkbe adta a belépőt, ez a benne való hit, és vár, hogy hallgassunk a hívásra. Ezek után már rajtunk a sor. Ahogy egyik szép énekünk mondja, Krisztus hívása hangzik az ige, hogyha szól, e drága szól a szíved, mondd, miért nem válaszol. Haragját érdemelnéd, s ő mégis esdekel, ó, kőből van a szíved, ha néki nem felel. És tényleg abból van, testvér, ha te el tudsz menni az Isten esdeklő szava mellett úgy, hogy nem érdekel. Vagy úgy, hogy meghatódsz és megállapítod, hogy milyen kedves ez tőle, ahelyett, hogy a porba rogynál, és áldanád őt, hogy erre is képes volt. Arra, hogy a mindenható szent Úristen testet öltött, egyszülött fia letérdeljen ott, hitvány tanítványok koszos lábainál, és azokat elkezdje sorba mosni. Mert ez is kellett ahhoz, hogy az ő szeretete nyilvánvalóvá legyen, számunkra elfogadhatóvá, kézzel foghatóvá legyen, hogy visszaszerezzen és adjon nekünk mindent, amit elveszítettünk. Ez tehát az első üzenete ennek az igének. Jézus szerette és szereti az övéit. A második az, hogy ebből az következik, hogy közösséget keres velük. Kicsit ügyetlenebb szóval, de közhasználatukban így mondhatnánk, hogy kapcsolatba akar kerülni velük. A korintusi levél elején Pál apostol, mint egy a nagy mű fő témáját így fogalmazza meg: hű az Isten, aki elhívott titeket, ami Urunk az ő egyszülött fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Ez az Isten örök célja, hogy mi, akik tőle messzesodródtunk, és ott össze-vissza ütjük-verjük magunkat meg egymást, és lassan tönkre megyünk, újra visszakerüljünk az ő egyszülött fiával való közösségbe. De mit jelent ez? Ezt a szót is meg kell egy kicsit magyarázni. Mit értett Jézus azon, amikor Péternek ezt mondja: ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Egészen pontosan lefordítva ezt a görög kifejezést így hangzik: semmi részed nincs én velem, vagy még világosabban, nem örökölhetsz velem együtt. Semmi közöd nincs én hozzám, ez azt jelenti, akkor nem örökölhetsz velem együtt. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus olyan teljes közösséget keres velünk, akiket szeretett és szeret, hogy egészen egyé válhatunk vele. Hogy úgy mehetünk oda a mindenható Istenhez, ahogyan ő odaáll mennyei atya elé. Hogy vele együtt sorakozhatunk oda, mintha testvérei lennénk. Sőt, vele együtt sorakozhatunk fel, mint az ő testvérei. Mert akik őt befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. És ha azok, akkor szintén örökösök. Akkor Krisztussal együtt örököljük az Isten mérhetetlen gazdagságát. Pontosan erről ír, és ennek örvendezik Pál apostol a Római Levél 8. részében: nem a szolgaság lelkét kaptátok ismét a félelemre, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által ezt kiáltjuk: Abbá, Atyám. Tehát nem ellenség, nem ellenfél az Isten, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, vagyis bizonyosakká tesz minket erről. Ha pedig gyermekek lettünk, örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. Semmi közöd nincs én hozzám, ez azt jelenti, nem örökölhetsz velem együtt. És ennek az ellenkezője: akik Jézust befogadják, azok örökölhetnek vele együtt. Krisztus örökös társai, Isten gyermekei, Isten örökösei leszünk. Ezt jelenti ővele közösségre jutni. És ilyen értelemben jelentette be Jézus a programját e szavakkal: azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ezt a bővölködő életet kínálja az övéinek. Gondoljunk el egy régebbi időkből ismert analógiát: valaki elhagyja a hazáját, szökik, semmit nem tud magával vinni, az az egy szál ruha van rajta, amit magán visz. Amilyen itthon volt, az mind idegenek kezére kerül. Kint azonban nem boldogul. Nem ismeri a nyelvet, nem tudja megszokni az embereket, beteggé teszi a számára ismeretlen és elviselhetetlen klíma, nem kap munkát, ember számba sem veszik, szenved. Nélkülöz, kiszolgáltatott, elhagyatott. Pedig még szidja is egy kicsit a hazáját meg a népét, hogy népszerűbb legyen kint. de ez sem használ. És sok szenvedés után elhatározza, hogy hazajön. Akár mi történik, mégiscsak jobb itthon. És a határon várja valaki. Személy szerint őt. És nem a börtönbe viszi, hanem közli vele, hogy elintézte, hogy felmentették az alól az ítélet alól, amit távol létében hoztak. Saját pénzén ez az illető visszavásárolja annak, aki kiment és most visszajött, az elveszített ingatlanait, ingóságait, kap egy ugyanolyan kocsit is, mint amilyen volt neki, beléphet újra a régi munkahelyére, sőt azonnal fizetésemelést kap, hiszen most szüksége van arra, hogy pótoljon egyet mást, és mehet tovább minden, mintha mi sem történt volna. Hát azt hiszem, hogy ez elképzelhetetlen mindannyiunk számára. És Isten pontosan ezt tette velünk. Ezt, ami emberi viszonylatok között elképzelhetetlen. Mi eljöttünk otthonról, őt a messze távolban pocskondiáztuk is, ami keveset otthonról hoztunk, azt eltékozoltuk, elviselhetetlen Isten nélkül a bűnvilágában, lassan tönkre megyünk, nem találjuk itt a helyünket, és akkor ő hív, és aki enged a hívásnak, és megkockáztatja, hogy hazamegy, azt ő maga várja a határon. Jézus Krisztust küldte elénk, ő visszahelyez minket az eredeti pozíciónkba, jogainkba, mindent visszakapunk, amit elveszítettünk, sőt még többet is, az Isten fiainak a gazdagságát és szabadságát. Ezt jelenti az, hogy Jézus közösséget keres velünk. Hogy azt akarja, hogy örökös társai legyünk. Vele együtt részesedjünk az Isten gazdagságában. Mi mindent elveszítettünk, amikor eljöttünk otthonról. Ez meg is látszik az életünkön. És mindent visszakaphatunk Jézusban. És a harmadik, amiről szól ez az ige, hogy ennek egyetlen feltétele van a részünkről. Az, hogy hagyjuk, hogy Jézus megmossa a lábunkat. Az én lábaimat nem mosod meg soha, mondja Péter. Jézus így felel neki, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Nem örökölhetsz velem együtt. Nem tartozunk össze, nem vagy a családnak a tagja, az Isten gyermekei nagy családjának. Lehet, hogy szimpatizálsz, nekem is nagyon rokon szembes vagy, de semmi közöd nincs én hozzám. Mit jelent ez, hogy ha meg nem mosom a te lábaidat, semmi közöd nincs én hozzám? Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten szemével nézve mi mindannyian tisztátalanok vagyunk. Viszonylagos erényeinkkel és érdemeinkkel együtt. És tisztátalan nem mehet be az Isten országába. Csak az mehet be, akit Jézus Krisztus megtisztít. Úgy, ahogy az a kedves gyermekének mondja, mit tesz bűntől tisztává? Csak a bárány Jézus vére, semmi más. Így, ahogy vagyunk, nem lehet bemenni. Fölsorolhatjuk hosszú listán, hogy mi mindent tettünk és mi mindent szenvedtünk, az ott nem fizetőeszköz. Az nem jelent semmit. Belépőjegy egyedül a bárány Jézus vére. A Krisztus áldozatába vetett rendíthetetlen hit. Aki ezt hiszi, annak a lábát mosta meg Jézus. Tegnap a Népstadionban elhangzott igehirdetés olyan szemléletesen példázta azt, hogy Isten szemével nézve mennyire más a mi életünk, mint amikor mi elkezdünk dicsekedni ezzel vagy azzal. Olyan szemléltető volt az, hogy Isten tévékamerái rád vannak állítva. És ő nem csak azt látja, amit teszel vagy tettél, hanem azt is, amit gondolsz, amit szívesen megtettél volna, csak azért bizonyos gátlások visszatartottak tőle. A gondolatainkat is, és azokat is megítéli, az indulatainkat is. És Isten nagyítója alatt az a gyémánt, hogy a másik ott elhangzott hasonlatra emlékeztessek, ami olyan nagynak látszik, és azt gondolja az ember, hogy milyen értékes, a nagyító alatt kiderül, hogy tele van hibával. És nagy darab ugyan, de kidolgozatlan, töredezett, hibás, nagyon keveset ér. Korán sem annyit, mint amennyit gondolná az ember, hogy ér. Ilyen a mi életünk is. Annyira hibás, annyira áthatotta a bűn, Lehet, hogy nagy darab, nagy teljesítményekre hivatkozhatunk, de azok is hibásak. Minden mi igazságunk, mint a megavult, szennyes ruha, olyanok előtted. Ezt olvassuk Ézsaiás könyvében. Még a mi igazságaink is, megavult, szennyes ruhák, az Isten szemével nézve. Mit ez bűntől tisztává? Csak a bárány Jézus vére. Erről szól egyebek között, mert más tanítása is van a lábmosás történetének. Arról, amit ugyanez a János idős korában a levelében így ír, ha világosságban járunk, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. A fontos azonban az, hogy engedjük, hogy Jézus megmossa a lábunkat. Mert Péter éppen ezt nem akarta engedni, és ezért hangzik el a kemény figyelmeztetés, hogy akkor viszont nem örökölhetsz velem együtt. Akkor minden egyéb hiába való. Hiába töltött 3 évet Jézussal, hiába tett szép hitvallást róla, hiába, minden hiába, ha nem örökölhet vele együtt. Ha nem töltheti ott az örökké valóságot, ahol ő. Ha nem kapja vissza Jézusért mindazt, amit elveszített és amire vágyik. Testvérek, sok ember van ám ma is, aki hegykén vagy akármilyen hangsúllyal ezt a mondatot szajkózza, hogy az én lábaimat nem mosod meg soha. Miért mondják ezt sokan? Azért, mert sokan vannak, akik egyenesen tagadják, hogy az ő lábuk piszkos lenne. Kikérik maguknak. Mit beszélnek itt örökké bűnről? Én nem öltem, nem loptam, nem csaltam. Ó, dehogy nem. Ha szépen sorra vennénk, de még hányszor, és milyen durván, vagy milyen rafináltan, most nem akarom a példákat mondani. De még ha nem csinálta volna azokat. Olyan sok minden más van, amivel az Isten örök rendjét megsértette, az Isten világos parancsát megszegte, az Isten kijelentett akaratának az ellenkezőjét csinálta. Számtalanszor, naponta. Te tényleg komolyan gondolod, hogy nem piszkos a lábad? Sokszor hallottam ám már, meg láttam megsértődött embereket, mikor erről volt szó. Ott ült az élete romjain, távol az Istentől, de vágyakozva ő utána, nála keresve valami megoldást, de amikor kiderült, hogy ez lenne az első szó, amit az atyai ház kapujában ki kell mondani, hogy atyám, vétkeztem, az nem jön ki a száján. Ő nem. A többi igen. A többi csak tartsa a lábát, azoknak meg kell mosniuk, és már is tudja sorolni, hogy mit csinált a többi. De ő nem. Tehát vannak, akik tiltakoznak. Vannak, akik egyszerűen nem látják. Annyira vakká tette őket a bűn, hogy nézik a lábukat, de nem látják piszkosnak. Ők nem érzik bűnnek azt, amit a Biblia házasságtörésnek nevez. Ők nem érzik lopásnak azt, amit a Biblia úgy nevez, és így tovább. Ők nem. Nem látják. Ebből is Isten kegyelme tud kiszabadítani minket. Aztán vannak, akik úgy szégyellősen maguk alá húzzák a lábukat. Látják, hogy piszkos, de hát talán nem annyira még. És hát miért kellene azt megmosni? Majd ők valahogy elintézik. Akik még mindig magukban bíznak. Azt gondolják, hogy Isten előtt vannak vagy lehetnek érdemeik. Nem sorolom most tovább. Hadd kérdezzem egész személyesen. Tudsz te most az úrvacsora vétel előtt egészen konkrét bűnöket vallani itt majd egy csöndes imádságban Jézusnak, vagy nem? Oda tudod-e tartani a piszkos lábaidat, hogy ő megmossa? Tudsz-e egész konkrétumokat mondani? Merd-e kérni tőle, hogy Uram, hozd elő ezeket a sötét dolgokat a világossága belőlem, és a helyüket hadd foglalja el a te szent lelked és a te igéd, és a te szereteted. Mert a piszkos láb kizár minket a mennyek országából. Lehetetlenné teszi a Krisztussal való közösséget. Ha meg nem moslak, semmi közöd nincs én hozzám. Testvérek, nem az egészségeseknek van szükségük orvosa, azt mondta Jézus, hanem a betegeknek. És nem a magukat igazaknak vélőkhöz jött ő, hanem azokhoz, akik tudják, hogy bűnösök. Az úrasztala ma is csak bűnösöknek terítetett meg. Aki úgy gondolja, hogy ő igaz ember, az ne úrvacsorázzék. mert ítéletet eszik és iszik magának. Mert meggyalázza a megváltót, aki az ő tiszta életét adta azért, hogy legyen mivel megmosnia a mi szennyes életünket, mert csak az ő vére tisztít meg minket minden bűntől. De hogyha valaki látja, hogy piszkos a lába, akkor teljes bizalommal sorolja el Jézusnak mindazt, amivel vétkezett ellene és mások ellen. És legyen egészen bizonyos abban, hogy ő pontosan ezért jött. Ezért van az edény a kezében, abban víz, ezért van a törülköző a derekán, és ő szívesen megmossa a tanítványok lábát. Ezért jött. Nincs más, aki megmossa. Senki más nem vehette magára a mi bűneinket. És senki nem tud nekünk a bűn tudat és bánat helyett békességet és örömet adni. Ő ezért jött. Nyújtsam oda a lábamat, kicsit szégyenkezve, pirulva, hogy ilyesmibe is beleléptem azon az úton, amelyiken nélküle jártam, de ő tudja ezt, és szeretettel megmossa. És utána, tőle megtisztítva, boldogan mehetünk tovább. Tulajdonképpen nincs másra szükség ahhoz, hogy valaki az Isten gazdagságát újra kapja, mint az, hogy komolyan vegye, hogy rászorulok, hogy megmosson engem, és komolyan vegye, hogy ha megmosott, tiszta vagyok, és merjen ennek örvendezni. Az Isten bárányára letészem bűnömén, mindet, nem tartok vissza belőle semmit, és lelkem béke várja, olyan, amilyet addig nem is gondoltam, ott a keresztövén. A szívem mindenestül az Úr elé viszem. Nem csak azt az akut problémát, amihez most az ő segítségét szeretném kérni, úgy, ahogy előírom neki. Ez nem hit. Mindenestül, és megtisztul minden szentül a Jézus vérében. És ebben egészen bizonyos lehet az ember, és erről a Szentlélek a mi lelkünkkel együtt bizonyosakká tesz bennünket, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek örökösök is, akkor vegyem sorra rendre birtokba azt, amit nekem visszaadott, használjam ezeket az isteni kincseket, értékeket, és adjam tovább másoknak. Erre hívogat bennünket. Sokan szeretnének örökölni. Sokan vannak, akik nem is maguknak szeretnék az Isten gazdagságát, hanem szeretnék továbbadni. Érzik azt, hogy olyan nagy szükség lenne a családban, a környezetükben igazi békességre, jókedve, tisztaságra, erre, arra, ami csak Istennél kapható. Azért szeretnék kapni, hogy továbbadhassák. De ha meg nem moshatja Jézus a lábukat, nem tudnak továbbadni. Semmi közöd nincs én hozzám, itt világosan beszél Jézus. Nem részesedsz velem együtt. Nem örökölhetsz velem. Látjuk-e mi világosan, hogy rászorulunk, hogy megmosson? Hisszük-e, hogy ő valóban ezért jött, hozzánk jött, és engedjük-e, hogy ma megbocsássa a bűneinket? Kinek bocsát meg? Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa. Ha nincs mit megvallani, kezdődjék azzal, hogy ezért könyörgünk. Látod, Uram, ilyen vak lettem. Tedd világossá, és utána tégy tőle szabaddá. És ezután már az következik, amit a Heidelbergi K.T. oly szépen mond néhány kérdésében, hogy a háládatosság gyümölcseit termi az ilyen ember. Nem kell biztatni rá. Olyan gazdagságot kapott Jézusért, hogy az egész életével őt akarja szolgálni. Jézus szeret minket is, azt akarja, hogy vele együtt örököljünk, de ennek a feltétele az, hogy megmoshassa a lábunkat. Itt az alkalom, ő maga hív a megterített asztalhoz is. Boldog ember az, aki nem halogatja ezt, hanem kimondja, hogy Atyám, vétkeztem, és a többit ő rábízza, hogy visszaadja az elveszített gazdagságot. Imádkozzunk! Olyan sok rejtett büszkeség van bennünk is, kegyelmes Istenünk, szabadíts meg ettől. Sokszor büszkén mondjuk, hogy az én lábamat nem mosod meg soha. Sokszor zavarunkban mondjuk, máskor tudatlanságunkban, hitetlenséggel, pedig nem akarunk mi együtt élni tovább a bűnnel. És a mi lábunk nap mint nap újra bepiszkolódik. Köszönjük, hogy te ebben a világban szeretted a tiédet, és tudod, hogy ebben a világban újra és újra szennyesek leszünk. Áldunk azért, hogy gazdag vagy a kegyelemben, és bővölködsz a megbocsátásban. Így jövünk most hozzád. Segíts! Talán életünkben először bűnt vallani neked. Bűnnek látni a bűnt. Látni mindazt, ami elválaszt tőled. Ami miatt ilyen langyos, kedves, de semmire sem használható, távoli tisztelőid vagyunk. Szeretnénk ezekből tanítványaiddá lenni, akiket küldhetsz, akik téged visznek, akiknek a bizonyságtétele meggyőző, akiknek az élete szemlélteti azt, amit mondanak. Így formáját minket kérünk. Így hadd jussunk veled igazi közösségre, Jézus Krisztus. Így hadd örököljünk veled együtt. Hadd legyen nagyon gazdag a mi életünk lelkiekben, hogy másokat is tudjunk gazdagítani. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretteim, a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon veletek. Amen.